Sziasztok, köszöntök mindenkit a Holdpont második adásában. A mai alkalom a testépítésről, női testépítőkről, valamint a fitness kultúráról fog szólni. És hát ez egy vitáspont lehet egyáltalán, hogy mit keres ez egy sport témájú podcastben, de erre majd ki fogunk térni. Ehhez a szakértő vendégem Bernát Odett, profi testépítő és tartalomgyártó lesz. Köszönöm, Odett, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Illetve arra kérnélek meg, hogy még a szobában lévő második vendéget is mutasd be.
Itt van velünk Archibald, az én kiskutyám is.
Szóval, hogyha hallotok majd valamilyen kutya hangot, akkor az ő lesz, ne ijedjetek meg. És hát ez a ritka alkalom egyik, amikor remélem, hogy az egyik meghívott vendégem nem fog megszólalni az adásba.
Igen.
Kezdjük az elején. Hogyan kezdtél a testépítéssel foglalkozni versenyszerűen?
Ez egészen a táncos múltamhoz vezethető vissza, ugye én 10 évig versenytáncoltam, és amikor ez abba maradt, akkor nekem igazából csak a konditermi edzés maradt, mert a tánc mellett én folyamatosan konditerembe is jártam, mert ugye ahhoz is kellett az izom, és emiatt rendszeresen jártam ugyanúgy konditerembe, és mikor abba maradt a tánc, akkor ugyanúgy megmaradt az edzés, de ugye így kicsit üresnek éreztem az életemet, hogy most így kimarad valami. És hogy mindig bennem volt a versenyszellem, és egyébként én a testépítéstől úgy kifejezetten írtóztam, hogy így nem tetszett ez az egész, mert azt láttam, hogy csak ide pózolnak, oda pózolnak, ez egyáltalán nem is teljesítmény, és hogy ez bárki meg tudja csinálni, és hogy nem is kell ehhez semmi edzés vagy sportolói múlt. És egy versenyre elmentem, erről kitettem egy posztot, és erre reagálva az egy edző, Balog Robin keresett meg, hogy ha van kedvem, akkor szívesen vár a csapatba. És akkor innen indult az egész. Tehát én nem jelentkeztem senkihez, hanem a Robin ajánlotta fel nekem, hogy ha akarok, akkor menjek.
Mit szólt a közvetlen környezete, családok, barátok, amikor te elmondtad nekik, hogy elmész az első testépítő versenyre?
Én, ha jól emlékszem, az elején nem is mondtam el a szüleimnek. Talán jó pár hét eltelt már, mire mondtam nekik, hogy hát igazából én már versenyfelkészülésben vagyok, úgyhogy nem igazán kérdeztem meg senkitől, hogy most akkor ők mit gondolnak erről. Én általában ilyen vagyok, hogy amit a fejembe veszek, az akkor úgy lesz, és végrehajtom. Szóval ők nem tudtak volna ebből befolyásolni, és nem is tudom igazából, hogy mit szóltak. Valószínűleg nem örültek neki, de mindig az van, hogy ha én tényleg kitalálom, akkor ők rám hagyják, mert ha hiába mondanák azt, hogy ne csináljam, én akkor is csinálni fogom, úgyhogy nem lett volna ennek hatása. És arra emlékszem, hogy amikor az első versenyen jöttek a szüleim, akkor már nagyon hosszú ideje nem találkoztunk, mert hát vidéken és a családban nem lehet diétázni. És akkor nem mentem haza a felkészülés alatt nagyon sokáig, és megláttak anyáik, és akkor anya sírva is fakadt, hogy mennyire megváltozott így a testem, és hát az kemény pillanat volt.
Akkor ezt így titkoltad előlük az első időszakban?
Hát igen, mert azért sejtettem, hogy mi a véleményen erről mindenkinek, meg mindenki azt hiszi, hogy ha testépítés, az undorító, és férfias, és stb. Aztán mostanra már azt látom a szüleimen is, hogy értik, és látják, hogy mit kell nézni, és élvezik, jönnek a versenyre, szóval tök jó lett így a végeredmény.
Menjünk is bele talán abba, hogy mi a testépítés, mi sporták, hogy néz ki ez, mert mint mondtad, elég sok tévhit van, vagy hiányos információ. Így arra kérlek meg, hogy kicsit mutasd be, hogy hogyan épül fel ez a sportág, milyen versenyei, kategóriái vannak, hogyan lehet itt versenyezni?
Van több szövetség is, és én az IFBB Pro League-nél versenyzem. Ez az egyetlen szövetség, ami ki tud juttatni a Mr. Olympiára, ami ugye ennek a sportágnak a csúcsa, mint a hétköznapi sportoknál az olimpia a csúcs. Nálunk van egy saját olimpia, a Mr. Olympia, és van több szövetség is. Természetesen az alapja a testépítésnek az a konditermi edzés, és a folyamatos hát tudatos táplálkozás és diéta, mert nagyrészt azért a táplálkozáson múlik, hogy hogyan néz ki a testünk, és akkor általában egy ilyen 12-16-20 hetes versenydiéta előzi meg a versenyeket, ez alatt folyamatosan általában heti 6-5-6 súlyzós edzés van, és emellett kardioedzések, és a versenyek pedig általában egy adott időszakban vannak. Magyarországon tavasszal és ősszel vannak például versenyek, és az a ott a versenyen már nem súlyzózunk, meg ott nem a sport teljesítmény van igazából már a színpadon, hanem ott már csak az eredményét látjuk. Ezért is nem tartják sokan sportnak, mert hogy a színpadon nem a sport teljesítmény van, hanem ott már csak az eredményét látják az emberek, és akkor azt pontozzák a bírókat, le vagyunk barnítva, ott akkor bikinibe vagyunk, smink, haj, minden meg van ilyenkor csinálva, és akkor ott lepontozzák mindenkinek, ugyanazt a pózt kell bemutatnia, és akkor ezt lepontozzák a bírók, és ennyi igazából. És azért fontos, hogy mindenkinek van általában egy edzője, egy csapata, de vannak egyébként egyéni versenyzők is, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy jó, én egyedül felkészülök, akkor csak be kell regisztrálnia a weboldalon, és akkor már mehet is versenyezni.
És itt van egy női szakág, meg egy férfi szakág, és ott ömlesztve jönnek úgymond a sportolók, vagy valamilyen kategória, vagy súlycsoport közti különbség van köztük?
Női részlegen általában magasság szerint vagyunk felosztva. Férfiaknál van súlyhatár, és magasság is szerintem, de általában inkább csak súlyhatár van a férfiaknál, nálunk nem nézik a súlyt, csak a magasságot, illetve szokott még lenni korosztály szerinti elosztás, hogy vannak a juniorok, az általában a 21 év alatt szokott lenni, és akkor utána vannak a normál felnőttek, ott magasság szerint van csak, és akkor van még egy a Masters, ahol van 35 plusz, 40 plusz, 50 plusz is akár, meg van néhány helyen anyuka kategória is, szóval azért van választék, és sőt van olyan kategória is az NPC szövetségnél, ahol azok indulhatnak, akik még például soha nem indultak, ez a True Novice, van a Novice, akik még nem voltak top 3-ba, szóval van azért lehetőség a kezdőknek.
És ezt a sportot jellemzően mikor kezdik el? Ezt kérdezem azért is, mert van egy általános tévhit, hogy nem tudom, egy gyerek ne nyúljon még 16 éves koráig súlyhoz, ami egyébként tévedés, tehát hogy most attól függ, hogy mekkora súlyhoz, meg milyen ismétlésszáma, hogyan dolgozik, de hogy ezt a sportágot hol szokták elkezdeni, úgy, mint te az a jellemző, hogy sportolsz valamit egy versenyszerűen, és utána váltasz erre, vagy van, aki kifejezetten testépítéssel kezd?
Mind a kettő előfordul. Most, aki hétvégén megnyerte például a Mr. Olympiát, ő már 16 évesen kezdte ezt az egészet, és már szerintem, ha jól emlékszem, 17-18 évesen ő már profi volt, szóval ez teljesen egyén függő, mert én annak a pártján állok, hogy legyen más sportmúlt, mert szerintem nagyon jó, hogyha már gyerekkorban elkezd az ember sportolni, de gyerekkorban nem fog az ember elkezdeni testépítő versenyzőként élni, úgyhogy én mindenképp azt mondanám, hogy legyen egy sportolói múlt, és utána vágjon bele a testépítésbe, mert kell egy olyan izomérettség, amit egy év edzéssel nem fog tudni az ember, hogy most én úgy döntök 20 évesen, hogy akkor felkészülök, előtte soha életemben nem edzettem, az nem úgy fog mutatni a színpadon. Hiába tud lediétázni, az izmok nem olyanok lesznek, és nekem is a mai napig, hiába van mögöttem 10 év versenytánc, már több 5-6-7 év konditermi edzés, még mindig sokszor az a visszajelzés, hogy még kell az izomérettség, és még nem elég érett, úgyhogy tényleg mindenki, vagyis az egyén válogatja, hogy van, aki már 16 évesen ezt elkezdi, van, aki meg csak, van, aki 35-40 évesen, úgyhogy ez nincs erre egy ilyen szabály.
Itt a kezdésnél említetted, hogy változik, hogy mikor mennek neki, és van több videód, amiben ugye magáról a költség vonzatáról beszélsz ennek az egésznek, illetve a saját podcastedben ugye tegnap Rubin Tréka volt a vendéged, és említett, hogy neki is nehéz volt egyszerűen az anyagi forrását megteremteni annak, hogy elinduljon egy amatőr versenyen. Sokaknál látod azt, hogy azért nem kezd el testépíteni, mert túl drága neki?
Igen, van ilyen példa is, és olyan is van például, aki azt gondolja, hogy ebből meg lehet majd élni, és akkor ez egy tök nagy csalódás neki, hogy ez a sport, főleg amatőr szinten, ez csak viszi a pénzt. Tehát itt nincs olyan, hogy akkor ebből milliókat keresünk, és én magam se keresek egy forintot se jelenleg a testépítésből, hanem azokból tudsz keresni, amit a testépítés által felépítesz mondjuk vállalkozásokat, bizniszeket, de így maga a versenyzés az nem hoz pénzt, csak hogyha nagyon az élvonalban vagy, tehát a top 3 kap maximum pénzjutalmat, amatőrben meg még a top 3 se, szóval ott egyáltalán nincs pénzjutalmazás, és tényleg én nagyon-nagyon fontosnak tartom már a kezdetek óta, hogy kihangsúlyozzam, hogy nagyon stabilnak kell lenni anyagilag, mert én mikor belevágtam ebbe, nekem az volt a szerencsém, hogy én egy olyan sportból jövök, a versenytáncból, ami szintén iszonyú drága sport, és ezáltal tudtam, hogy valószínűleg hasonló dolgokra kell számítani, de aki például soha életében nem versenysportolt, hanem mondjuk csak hobbi szinten sportol, az nem biztos, hogy tudja, hogy mondjuk egy barnítás akár 200 euró lehet, vagy a hajadat megcsinálni akár több száz eurót elkérnek érte, úgyhogy a versenybikiniről nem beszélve az is ilyen 200 ezer forint környékén van. És akkor ez még csak a verseny napja, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy hónapokig a legjobb minőségű ételeket kell enni, a táplálékkiegészítők, ha nincs szponzorod, akkor tényleg nagyon zsebben nyúlós az egész, és sokan azt várják, van ilyen példa is, ilyen versenyzőt is láttam már, aki kifejezetten még hibáztatja is a sportot, hogy ő azért nem tud sikeres lenni, mert hogy nincs szponzora. De ez a sport pedig pontosan arról szól, hogy itt csak rólad szól minden, és nem a szponzor fog téged lediétázni, és stb., hanem itt csak rajtad múlik minden.
Akkor ez mindenképp eltér más sportoktól annyiban, hogy ott mondjuk a teljesítményért kap egy bért, az havi szinten jön. Természetesen az is nehezebben kiszámítható, mint egy civil foglalkozás. Szerinted ez mennyiben formálja más, hogy a versenyzőknek a gondolkodását? Mennyire teremt az ösztönzőt abban, hogy amit ma te be tudsz zsebelni, úgymond bevételt, azt mindenképp érdemel még az adott pillanatban, hol ott lehet, hogy mondjuk hosszabb távon érdemes lenne gondolkodni, akár az edzésben is, tehát hogy ne annyira legyen ez egy teljesítményfókuszú dolog. Bár versenysportról beszélünk, de hogy ne éges szét a tested.
Igen, én azt gondolom, hogy a manapság, én azt érzem, így, hogy már egy pár éve benne vagyok, egy évről évre egyre higul fel a versenyzői mezőny, mert mindenki azt látja, hogy akkor a social médiából akkor ennyi pénzt lehet keresni, annyi pénzt lehetni, és sokan tévhitbe élnek, mert azt gondolják, hogy tényleg ebből megélünk, és hogy csak ebből mi milliókat keresünk, meg hogy ha van egy szponzorod, akkor az neked milliókat keres. Hát nagyon nem, mert a legtöbb esetben csak hozzád vág egy fehérjét, és akkor azzal nem mész sokra, azzal nem fizeted ki a csekkeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a social médiának is van egy ilyen negatív hatása erre az egészre, mert tényleg az látszik, hogy mi csak edzünk, és egész nap nem dolgozunk, nem csinálunk semmit, de általában minden versenyző, minden olimpikon valami bizniszt felépített a versenyzés mellett, mert a versenyzésből, hogyha még kapsz is pénzjutalmat, az elmegy arra az úti költségre, a nevezési díj, a haj, a smink, minden ilyesmire, úgyhogy ebből nem él meg az ember.
Nyergeljünk át egy másik témára, ez pedig a szépség és a testépítés viszonya. Szerinted a testépítő versenyek, maga a testépítés, az végső soron valamilyen testkép, testideál megvalósításáról szól?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, vagyis nehéz témakör, mert tudni kell, hogy a szépség a női kategóriákban igenis számít. Furcsa ezt kimondani, de az esztétikához hozzátartozik, nem csak nyaktól lefelé nézik az embert, nem véletlenül vagyunk kisminkelve, és az összképhez számít a sminked, a hajad, az ékszerek, és ez valamilyen szinten egy szépségverseny is. De hiába vagy szép, hogyha a tested meg nincs kidolgozva, nem egy, nem kettő szépségkirálynőt ismerek, aki elindult versenyeken, és csalódottak voltak, hogy nem az lett az eredmény, mint mondjuk egy szépségversenyen. Mert hiába szép, hogyha a tested meg nem érett meg ahhoz a színvonal szinthez, és tényleg nagyon fontos a verseny napján is a szépség. Viszont a testkép, hát az nem mondanám, hogy jót tesz neki a testépítés a testképnek. Mert nagyon befolyás, vagyis így nagyon a felfogásunk ilyenkor, a gondolkodásunk a felkészülés alatt borzasztóan átalakul, és sose látjuk magunkat elég jónak. Nem is találkoztam még olyan versenyzővel, aki azt mondta volna, hogy na most nagyon jól nézek ki, mert ilyet sose érez egy versenyző, pedig az emberek 99%-ánál kidolgozottabb a teste ilyenkor, és szinte hibátlanra van lediétázva, és mégse látja magát elég jónak a legtöbb versenyző, és valahol ez egy testképzavarhoz vezethet. Én is a mai napig sokszor megkérdezem, hogy most akkor ez így jó-e, még mindig nem jó, még ez se jó, még az se jó, és sose látod azt, hogy most nagyon jó, mert tudod, hogy mi az elvárás, és hát egy olimpikonhoz hasonlítjuk magunkat, tehát hogy az azért nem túl célra vezető, és sokan egyébként arra használják a testépítést, ilyennel is találkoztam már, hogy akkor ők most lefogyjanak, és akkor ha egyszer végigcsinálok egy versenydiétet, akkor onnantól örök életemre úgy fogok kinézni. Hát ez nagyon nem így működik, sajnálatos módon. És utána, a verseny utáni időszak, én ezt is mindig kihangsúlyozom, hogy na az igazán embert próbáló, főleg mentálisan, mert hát akkor végleg egyre távolabb kerülsz a versenyformától, mert azt a formát azt nem lehet évekig tartani, sőt, hetekig is nagyon nehéz tartani. És akkor utána egyre jobban távolodsz el tőle, még rosszabbnak látod magad, mint ami a valóság. Mert egy átlagember, aki nem a testépítésben él, az rád néz, és nem látja azt, hogy húristen, most meghisztál, és 10 kiló van rajtad, miközben te meg azt érzed, hogy most már összedől a világ, és hogy túlsúlyos vagy, és stb. Tehát azért itt a testképzavar az sokszor elő tud jönni, és ez nem feltétlen jó.
És te például dolgozol együtt pszichológussal, sportpszichológussal, hogy ezeken a fázisokon átsegítsen, vagy segítsen abban, hogy ezt jobban tud kezelni?
Volt rá példa, hogy dolgoztam sportpszichológussal, és nagyon jót is tett, és ezt is ajánlom mindenkinek, aki hasonlóval küzd, mert tényleg magunkat nem látjuk reálisan. Van, aki a másik véglet, hogy túlságosan jónak látja magát, ilyenekkel is találkozok, de az általában nem versenyző, és a versenyzőknél pedig szerintem nagyon-nagyon jót tud tenni egy pszichológus, vagy akár bárki, akivel tud erről beszélni, mert én is azt érzem, hogy akár a videóimban, hogyha beszélek erről, sokkal könnyebb utána, meg sokáig azt éreztem, hogy így a social médiában nem posztolok olyan képet, ami most készül, hanem inkább csak a versenyszezonról, hogy azt higgyék, hogy még mindig úgy nézek ki, és stb. Most meg már sokkal könnyebb így, hogy felvállalom azt is, ahogy most kinézek, mert azért én már pár hónapja véget ért a versenyszezonom is, és hát nyilván nem úgy nézek ki, mint a színpadon, és ezen sokan meg is lepődnek. Viszont így, hogy már egyre többet posztolok arról, hogy igenis megy fel a súlyom, és nem tartom a versenyformát, és kell egy egészséges testzsírszázalék, mert nem egészséges az a testzsírszázalék, főleg nem nőknél. És így, hogy tudják az emberek a social médiából, hogy nézek ki most, így már nem lepődnek meg. De volt olyan, amikor például az utcán megyek, és akkor úristen, hogy akkor nem is úgy nézek ki, mint a videókban, stb. De hát ez sajnos ilyen.
Térjünk rá egy másik témára, amit a felvezetőben is említettem, ez ugye a sport-e a testépítés, ami egy elég gyakran felmerülő téma, nem csak ennél a sportnál, hanem például a dartsnál, és nekem az elméletem, hogy ezek a viták bár önmagukban érdekesek, de általában úgy húzzák meg az elméleti síkot, a fogalmi kategóriákat, hogy valami ne lehessen sport, tehát ne lehessen a darts vagy a testépítés, viszont ezek a viták rámutatnak arra, hogy milyen az adott sportágnak a társadalmi elfogadottsága, ami szerintem egy nagyon érdekes kérdés. És például ennél a témakörnél ugye három gyakori érvet vélek felfedezni, ami valahogy cáfolni igyekszik, hogy a testépítés a sport-e. Például nagyon érdekes volt, hogy olvastam olyan tanulmányt, amit a testnevelési egyetemen edzőszakos hallgatókkal készítettek, és itt ez egy presztízs vizsgálat volt, különböző sportágoknak kellett elmondani, hogy szerintük mennyire nehéz, mennyire sport, és a testépítés ugye is bekerült, és a többségük nem tekintette annak. És mindenképp érdemes arról beszélni, szerintem, hogy miért nem. És ez a három érv, amin szerintem menjünk egyesével végig, mert mind érdekes önmagában. Az első ezek közül, hogy ami a testépítő versenyen történik, az a teljesítmény, az sport teljesítménye, ugye erre te is utaltál korábban, hogy ott már inkább a szépségről van szó. A második az, hogy az értékelés, az értékelő bizottság mi alapján dönt, és hogy teljesen szubjektív lehet, hogy ki nyer, ki lesz harmadik, ki az, aki be se kerül az utolsó részébe a versenynek. Ezt szakmai fórumokon is olvastam, hogy hát ugyanazzal a formával jön sokszor az adott sportoló, akár ugyanazokkal is versenyez, de teljesen más lesz a végeredménye. És a harmadik, az pedig a dopping elterjedtsége a sportágban. Az első kérdésem, hogy mi alapján értékelnek a bírók, mik azok az objektív, kézzel fogható szempontok, ami alapján eldönti, hogy első, második vagy harmadik lesz az adott versenyző, vagy futottak, még kategóriába kerül?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és a mai napig én is tapasztalom ezt, hogy egyik versenyen ott vagyok a top 3-ba, másik versenyen még a top 10-be se, szóval ezt minden versenyző megtapasztalja, és ilyenkor értetlenül állunk, de tényleg ez egy szubjektív sport, ahogy te is mondtad, és itt igazából a bírókon múlik minden, hogy neki éppen mi tetszik, és az is nagyon sokat hozzátesz, hogy éppen az adott napon milyen a line-up, hogy milyen emberekkel állsz, kikhez hasonlítanak. Tehát, hogy ha mondjuk egy nagyon erős mezőnybe ott vagy, lehet, hogy hátrébb fogsz végezni, de aztán következő héten kapsz egy nagyon idézőjelbe könnyű mezőnyt, és ahol meg te vagy a legjobb és legszárazabb, stb., akkor meg nagyon elő fogsz végezni, szóval ez függ attól is, hogy milyen a mezőny éppen, és van egy ilyen különbség sajnos az amerikai és az európai elvárások között is, szóval ennek is nagyon nehéz megfelelni, mert Európában általában a sokkal szárazabb, sokkal definiáltabb formát és fizikumot szeretik, míg Európában, vagy Amerikában a sokkal ilyen szoftosabb, picit nőiesebb fizikum a nyerő, szóval ezt is nehéz az európaiaknak például az Egyesült Államokban érvényesülni, mert ott lepontozzák őket. Aki mondjuk Európában a legsikeresebb versenyző, az Amerikában általában nem ér el jó helyezéseket. És ez is volt nekem például az egyik nehézség, hogy nekem amerikai edzőm van, de Európában versenyzek. Szóval itt azért voltak nehézségek, és azért van egy standard, általában az olimpiai győzteshez kell hasonlítani, és ez az instrukció a pontozó bíróknak is, hogy annak kell nyernie, aki a legközelebb van az olimpikonhoz. És ez az alap, de az is mindig ugye változik évről évre nálunk, nem 4 évente van olimpia, hanem minden évben, és általában mindig más nyer, szóval ezt is azért elég nehéz meghatározni, mert egyik évben picit puhább fizikum nyer, másik évben sokkal szárazabb, úgyhogy ezt is nagyon nehéz meghatározni, de azért van egy alap kritérium, aminek meg kell felelni, tehát fontos ugye az összkép, hogy a szépség, a haj, a smink azért egybe legyen, fontos az izomméretség, az izomzat, fontos a szálkás, hogy definiált legyen, hogy elváljon a farizom a hajlítótól, és ilyesmik, és azért a pózolás is számít, úgyhogy azért nagyon nem egyszerű, viszont a bikini kategória azt gondolom, hogy emiatt a legnehezebb, mert nálunk nincs egy kézzel fogható dolog, és tényleg akinek épp ami tetszik, az alapján dől el a verseny, és ugye onnan indul ki a bikini kategória, hogy a hétköznapi strandoló nőhöz hasonlító fizikummal állunk fel, a tökéletes beach bodyval állunk fel a színpadra, és akkor ez lenne a cél, hogy olyan legyen, hogy ne legyen túlságosan maszkulin, ne legyen túl izmos, de hogyha kevés izom van rajtad, az is hátrány, hogy ha túlságosan száraz vagy, az se jó, de hogyha túl fedett vagy, az se jó, szóval azért itt nagyon meg kell találni az arany középutat, és sose lehet tudni, hogy éppen a bírónak mi fog tetszeni.
Bár képekről elnézve elég távol áll az a fizikum az egyszeri strandoló nőtől, vagy lehet én járok rossz strandokra. Igazából más sportágoknál is azért ez felvetődik, ahol pontoznak, tehát legyen a szinkronúszás, vagy akár a box, hogy ott a szubjektivitás egy olyan elem, amit nem tudsz kikerülni, de hogy mégis ha itt van egy olyan skála, aminek az egyik végén a szépségversenyeket rakom, a másikra pedig ezeket a pontozásos sportágokat, szerinted melyikhez áll közelebb maga a verseny, nem a felkészülés?
A verseny napja az a szépségversenyhez áll közelebb szerintem. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy azért a színpadon se olyan egyszerű ott átcsorogni hosszú percekig, mert igen, itt csak néhány percről van szó. Most amúgy gondoljunk bele, én mindig erre gondolok, hogy azért egy sprint futó, az mondjuk abban a 10 másodperc alatt fut le egy távot, akkor neki 10 másodperc a szereplése. Nekünk meg 1-2 perc, amit fent vagyunk a színpadon, az se sok, és abban azért nagyon nehéz, főleg amúgy férfiaknak a legnehezebb szerintem a pózolása, tehát ott ők azért ott keményen igénybe veszik a szervezetüket, főleg úgy, hogy azért a verseny napján már nem eszel annyit, nem iszol annyit, és ott is ugyanúgy tartani kell a vákumozástól kezdve a minden póz, akkor görcsöl a lábad, ez görcsöl, az görcsöl, szóval azért ott is van egyfajta fizikai teljesítmény, de valóban itt már csak az eredmény van, és nekem sikerült kettő olyan sportba belevágnom, ami ennyire szubjektív, mert a tánc is ugyanilyen volt. És ráadásul a táncnál is folyamatos vita ez, hogy akkor az sport-e, vagy művészete, úgyhogy én nekem sikerült jobb beleválogatnom ezekbe.
Hogyan dolgozott föl egyébként az eredményeket, főleg, hogyha nem olyan, amit elvársz? Mennyire hibáztatod ilyenkor a zsűrit?
A zsűrit ilyenkor egyáltalán nem, mert tudom, hogy ők nem azt látják, amit én gondolok, hogy ők sokkal hozzáértőbbek, és ők látták az összes többi versenyzőt, mert én hiába látom a backstage-ből, hogy hát én mindenkinél jobban nézek ki. Hogyha a színpadon bepózolva, és a kisugárzása az meg mindent visz mondjuk egy másik lánynak, szóval ilyenkor szerintem a bírókat hibáztatni az a legnagyobb hiba, és ilyenkor mindig vissza kell nézni a felvételeket, a videókat, és az alapján objektíven megítélni, amennyire lehet. Nyilván utána mindig kérni kell bírói visszajelzést, a verseny után egyből van lehetőség, és akkor ők elmondják, hogy mi volt a hiba, mi nem volt jó, akár egy bikini, rossz bikini választás is lehet ilyen hátrány, ami azt okozhatja, hogy nem jó eredménnyel végzel, és igazából én nyilván mindig nyerni megyek, tehát ez számomra alap, ezt így megtanultam az évek során, de mivel a versenytáncban azért nagyon sokszor fordult elő, hogy második lettem, azért az, ha sorozatosan második az ember, azért az elég megterhelő, és nálam sokszor ez volt, és így megtanultam ezt jól kezelni, és mindig, hogyha mondjuk nem olyan az eredmény, amit én vártam, akkor az engem még jobban felspanol, hogy akkor következő héten még jobb leszek, és nyilván azért van bennem egy rossz érzés, és azért egy csalódottság, de ezen túl kell lendülni. Aznap tart maximum ez az eredményen való kattogás, de utána már egyáltalán nem foglalkozok ezzel, főleg most, hogy ugye már profi ligában versenyzek, itt azért hát érvényesülni az hát a legnehezebb feladat, mert amatőrben még ugye mindig első, második voltam, profiban meg most 10., 11., szóval azért itt nagyon fejben ott kell lenni, hogy itt nem nyerni megy az ember egyelőre még a profi ligában.
Van-e arra vonatkozom bármilyen összefogás, együttműködés, sportágon belül diskurzus, hogy objektivizáljuk valahogy, legyen ez a fajta bírói értékelés átláthatóbb, egyértelműbb. Ha jól értem, itt igazából annyi történik, hogy a sportolókat egymáshoz képest egy rangsorba állítják, tehát még csak így pontszámot se kaptok, ami feltételezné azt, hogy van valami objektív mérce.
Hát a végén a profi versenyeknél pár napra rá, azt hiszem, megkapjuk azt az eredménylistát, hogy melyik versenyzőt hanyadik helyre raktak, és akkor ezekből jön össze igazából a pont, hogy aki a legkevesebb pontot kapja, mert hogy ugye egyesre rakták, akkor az egy pontot ér, érted? És akkor az, akinek a legkevesebb pontja van, az lesz az első nyilván. És akkor ezt így meg lehet nézni utólag, de hát azzal most mit tudsz csinálni?
Hát ott is egymáshoz viszonyít.
Igen, tehát ott is a végeredményt látod, ami a helyezésekben is megmutatkozik, szóval így objektivizálni ezt a sportot nem igazán lehet. Én azt gondolom, hogyha mondjuk lenne ilyen, hogy súlyhatár, az nem tenne jót ennek a sportágnak, mert alapból is azért a nők hajlamosak a mérleg miatt óriási depresszióba esni, és szerintem ez a mentális állapotunknak sem lenne jó, úgyhogy igazából itt szerintem nincs lehetősége az objektivizálásra.
Mennyire kitett szerinted egyébként maga a zsűri különböző lobby érdekeknek? Mert azt látjuk más sportágaknál, hogy nem tudom, hogyha van egy adott nemzetiségű vezetés a szövetségnek, aki szervezi, akkor az adott nemzet sportolói, hát mit ad Isten, elég jól szerepelnek, igen. És ez itt is elő szokott fordulni?
A versenytáncban ezt nagyon sokat éreztem, és amikor elmentem az első versenyre, mint néző, első testépítő versenyre, akkor pontosan ezt gondoltam, hogy basszus, a táncban is sokszor éreztem ezt, akkor valószínűleg így sincs másképp. Tehát, hogy már is sejtettem, hogy azért itt is lesz hasonló bundázás, vagy ilyesmi, és hát be is igazolódott, mert volt, amikor találkoztam ilyesmivel, de azért nem jellemző, mert én is például Lengyelországban nyertem meg a profi kártyámat, szóval ott is nagyon sok lengyel versenyző indult, és simán adhatták volna egy lengyel versenyzőnek, úgyhogy nyilván van ilyen, és sokszor tapasztaljuk, de én azt gondolom, hogy egyre kevésbé, főleg a profi ligában azért ott nagyon nehéz ilyet érvényesíteni, mert erre azért aki jó, azt mindenki látja. És hogyha nem ő nyer, az azért elég árulkodó, mert itt a profiligában azért már minden versenyzőt nagyon jól ismernek az emberek is, és hát mindenki tudja, hogy akkor kinek kéne nyerni, és hogyha nem így van, az nagyon sokat elmond, úgyhogy szerintem ezt nem merik megkockáztatni.
A harmadik pont pedig a dopping elterjedtsége volt. Na most itt néhány diszklémer szerintem fogalmazzunk meg, hogy ezeknek a szereknek a beszerzése, bizonyos mennyiség fölött birtoklása, szabálysértés, illetve az árusítás maga is, hiszen olyan szerekről van szó, ami egyébként dopinglistán szerepel, ez a testépítésben is így van, az IFBB-nek is van anti-doping szabályzata.
Igen, van olyan szövetség, ami szűri ezt, és doping ellenes, viszont van, ami egyáltalán nem foglalkozik ezzel, ahol én versenyzek, ott például nincs ilyen szabályzat. Most indult el az a vonala az NPC szövetségnek, ahol most már van naturál kategória, és akkor ott kifejezetten csak dopingmentesen lehet színpadra állni, és például az olimpikonok az olimpiára nincs dopingvizsgálat, hogy ilyesmit, tehát nálunk nincs ilyen szabályzat, de igen, vannak olyan szövetségek, ahol van dopingvizsgálat, és ilyet nem lehet.
Igen, ezt jól megfogalmaztad, hogy nem foglalkozik, és nincs dopingvizsgálat, mert nyilván ezek, tehát hogy már a jogszabályi környezet miatt sem igen. lehet ezt csinálni.
Nem azt jelenti, hogy támogatja, de nem foglalkozik
és
vele.
Ez egy szürke zóna, amikor készültem az adásra, hát talán kicsit túl részletekbe menő videót találtam, ami bár az elején elmondták, hogy semmiképp nem arra akar rávenni, de mégis hát kvázi a kapucsengőt nem kaptam meg, hogy hol kell felcsöngetni az adott anyagért. Én személyesen nagyon ellene vagyok minden doppingszernek, ami fönt van a tiltó listán, mert ez igazából azt járja körül ez a vita, hogy mi a különbség ugye a legális és az illegális teljesítményfokozók között. Ugye aki naturál versenyez, ha jól értelmezem, azt állítja, hogy ő azokat a teljesítményfokozókat, ami szerepel a doping listán, nem használja a sportoláshoz.
Igen.
Viszont az ellenpólus meg azt mondja, hogy hát itt mégis nincs akkora különbség a legális, illegális teljesítményfokozók, vagy az önkényes, nem megy bele a vitába, hanem csak azt mondja, hogy ő el akar érni az emberi teljesítmény maximumát. És én kívülről jövök ebbe a dologba, nekem nagyon fura volt az, hogy egyáltalán létezik ilyen vita. És zajlik a nyilvánosságba, és azt érzem, hogy kontroll nélkül történik mindez, ráadásul arra is van már empirikus bizonyíték, hogy ugye nem csak a profi sportolókat érinti, hanem az egyszerű kondizósokat is, igen. akik rekreációs céllal oda mennek izmot fejleszteni, és használják ezeket az anyagokat. Te egyébként hol állsz ebben a vitában? Szerinted ezek a teljesítményfokozók, amik a doping listán vannak, tényleg, hogy ki kell kerüljenek teljesen a sportból, vagy érdemes megfontolni a másik fél állításait is?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz is erről úgy nyilatkozni, hogy ne lehessen belekötni, mert itt ebbe a témába bármit mond az ember, úgy se lesz jó, mert a másik oldal bele fog kötni. Én, amikor bekerültem ebbe a sportba, én nagyon vakon voltam, és én azt gondoltam, hogy a nőknél ilyen egyáltalán nincs, és hogy biztos, hogy nem, még egy podcastben emlékszem, hogy volt egy interjúm, ahol én azt mondtam, hogy a nőknél biztos, hogy senki nem doppingol, és nincsenek teljesítményfokozók, aztán így, hogy egyre jobban benne vagyok, egyre jobban látom, hogy ki látszik egyszerűen a fizikumon, hogy ki az, aki használ, hiába senki nem beszél róla egyébként. Ez is egy furcsa, ez egy ilyen tabu téma szerintem, főleg a női sportolóknál. Férfiaknál annyira nem. Egyre több férfinél látom, hogy nyíltan beszél erről, akár YouTube videót csinál róla, hogy miből hány grammot, stb. És a nőknél viszont ez egyáltalán nagy, az olimpikonoknál is rejtély, hogy akkor ő most használ-e, vagy nem használ, vannak legendák, hogy ő nem használ, de akkor mégis kiderül, hogy használ, szóval azért ezt nagyon nehéz így meghatározni. Én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne megfogalmazni, de azt gondolom, hogy aki ellene van, teljesen jogosan, de hogyha itt ott van a lehetőség, akkor meg miért ne használná ki az ember? Mert ha hiába használsz teljesítményfokozót, akkor az nem fog helyetted lediétázni, mert nagyon sokan azért ezt gondolják, hogy jaj, hát kokszal könnyű, de rohadtul nem. Hiába szeded be, vagy bármi, a férfi testépítők is nem fog úgy kinézni, hogyha nem csinálja meg az edzéseket, hogyha nem diétázik, és össze-vissza kajál, akkor nem úgy fog kinézni. Szóval sokan azt hiszik, hogy ez elvégzi helyette a munkát, de egyáltalán nem.
Azért van szerintem egy jó ellenérv, hogy miért ne csinálja az ember, és ezek a mellékhatások most tényleg csak az anabolikus szteroidra, ha rákeresek, milyen mellékhatásai vannak, és ez fontos, mert a kockázatát növeli.
Igen.
Az adott dolog bekövetkezteni, de hát ilyenek vannak, hogy nő a szívinfarktus kockázata. Gyakran lehet olvasni, hogy akár a verseny közben ugye szívinfarktus kapnak, és bár kérdés, hogy mennyire reprezentált felül ez a hír, hiszen keresi a média ezeket a címeket, de attól, és számtalan egyéb például májbetegség kockázatának, vagy ugye van az agresszivitás és impulzivitás, ennek külön fogalma is van, ez a roid rage.
Igen,
ami gyakori, és egyébként még ez számtalan dologra elvihető, ráadásul nem csak az anabolikus szteroid van, hanem
persze,
általában
van
többet, és azok, ha bemennek egy szobába, beszélgetnek is egymással.
Tehát... Igen, és én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd ilyeneket használni, akkor csak akkor kezdje el, hogyha mindent feltesz erre a sportra. Ha csak azt gondolja, hogy jó, most egy-két évig csinálom, hát akkor ne nyúljon semmihez, mert annak semmi értelme nincs. Nem ér annyit egy aranyérem, hogy az egészségedet kockáztasd ezért, és ezt mérlegelnie kell az embernek, hogyha tényleg erre teszed fel az életed, és minden erről szól az életedben, akkor azt mondom, hogy akkor talán lehet rá indok, de azért meg kell próbálni, szerintem addig feszegetni a határokat naturálként, amíg csak lehet, és csak utána nyúlni segítséghez, de tényleg ez csak akkor, hogyha nagyon-nagyon komolyan gondolja az ember, és tényleg az egészségre gyakorolt hatását pedig nem szabad lekicsinyíteni, mert valóban a testépítésről azért sokan azt gondolják, hogy hát nálunk ez az egészséges táplálkozásról szól, és egészséges mozgás, stb. Na hát azért ez nem így van, főleg nem profi szinten. Már az edzés az a túledzettség felé közelít. A táplálkozás nagyon szélsőséges szigorítások és korlátozásoknál van, szóval nagyon nem az egészséges életmódról szól ez az egész, és a folyamatos megvonások, és a szervezet kiéheztetése konkrétan, az tényleg nagyon messze van az egészséges életmódtól, és ezért fogyasztunk ennyi vitamint és ásványanyagokat, és erre is mindig én nagyon sok negatív kommentet kapok, hogy jaj, minek szedek ennyi vitamint, meg minek ennyi minden, de ezek pontosan azért vannak, hogy csökkentsük a káros hatását az életmódunknak, és próbáljuk a legkevésbé káros módon végezni ezt az egész sportot. És én sose mondtam azt, hogy ezt csinálja bárki utánam, aki csak hétköznapokban hobbi sportolóként éli a mindennapjait, mert ezt nem lehet hosszú távon fenntartani úgy, hogyha mellette dolgozni akarsz, és még szociális életet is akarsz élni.
Ennyiben biztos van vita köztünk, hogy szerintem soha semmilyen körülmények között ne használják ezeket a szereket.
Ez
legrövidebb válasz, hogy mert jogszabályi kötelezettség.
A másik,
hogy tényleg ezek a mellékhatások nagyon komolyak. És a harmadik, ami viszont nekem egy másik oldalról érkezve így a sport témában, hogy felvető, hogy akkor ez mennyiben az ő teljesítménye, ez mennyiben sport, vagy sportemberi kérdés, mert abban nincs vita szerintem, hogy aki attól még, hogy használsz ilyen szereket, nem leszel első.
Igen.
Tehát ez egy nem kis szeletét adja a teljesítményednek. Ez szerintem nem vitás, viszont, és ez nálam nem csak a testépítésnél ez a gondolat, hanem bármelyik más sportágban, hogyha egy adott sportoló doping vétséget követ el, akkor az nálam veszít a sport emberi értékéből, és az ő sport teljesítményéből is.
Ez abszolút érthető, viszont azért én azt látom, hogy, és azt érzem, hogy a testépítőkre vonatkozóan nagyon elterjedt, hogy itt akkor biztos, hogy mindenki használ teljesítményfokozókat, és hogy csak ebbe a sportágba. De azért az fontos hozzátenni, hogy nem egy focistát ismerek, aki használ teljesítményfokozókat, és szinte minden sportágban megtalálható ez. És amit még akartam mondani, hogy azért nagyon kevés információ van ezekről, és ezért is nagyon veszélyes ezeket elkezdeni használni, mert főleg, hogyha valaki egyedül készül versenyre, és gondol egyet, jó, akkor holnaptól ezt szedem, azt szedem, hát abból óriási problémák lehetnek, és ezért is necces ez, hogy nagyon kevés információ van erről bárhol, akár az interneten. Most már egyre több, de azért még mindig nem olyan, hogy te egyedül ebből fel tudsz készülni, és akkor holnapra mindent tudsz, és ezért is nagyon veszélyes, és az is, hogy nagyon sok hát hamisítványt árulnak.
Hát persze, ezt hiszen ez
nem egy, nem kettő történet.
Fekete piacon szerzik be.
Igen,
tehát
nagyon sok történetet hallottam már erről, hogy mást adtak neki, és tök nagyon veszélyes következményei lettek, szóval ezt is azért nagyon meg kell fontolni, hogy akkor honnan szerzed be, hogy akkor mennyit, és hogy ehhez azért nagyon résen kell lenni. És még egy dolog, hogy azért ezek iszonyú drágák, amiket így hallok, hogy több százezer forintok elmennek erre, úgyhogy azért erre is fel kell készülni anyagilag, hogyha valaki ebbe belevágja a fejszéjét.
Van ez a más sportágban is érv, amit én tökre értek. Viszont így belenéztem, hogy mint említettem, az IFBB-nek van antidoping szabályzata, ők is teszteket készítenek, elküldik WADA által akkreditált laboratóriumokba. És utána néztem, hogy a WADA minden évben kiad egy elemzést arról, hogy hány darab vér- és vizelet vizsgálat készült, amit az egy adott szövetség beküldött. És ez lehet a magán a versenyen, vagy a verseny előtti időszakban, tehát igazából a teljes periódus. És itt azt láttam, hogy most ezek a statisztikai adatok következnek, 2018-ban 171 darab, 2019-ben 114 darab, 2020-ban 16, de ez egy Covid év volt, 2021-ben 45, 2022-ben 80 darab vér- és vizeletvizsgálat eredményt küldött be az IFBB ezekbe a laboratóriumokba, és csak úgy viszonyításképp mondom, hogy most a Mr. Olympián 313 sportoló indult. Tehát értem, hogy máshol is van, de itt mintha ki lenne írva az hogy nem fognak ellenőrizni.
De az IFBB és a Mr. Olympia az egyáltalán nincs köze egymáshoz, mert van az IFBB, ami, ahol van dopingvizsgálat, meg stb., de van az IFBB Pro League, és ők mennek a Mr. Olympiára, nálunk egyáltalán nincsen dopingvizsgálat.
De ez az egész az IFBB égisze alatt.
Nem, van külön IFBB, és egy teljesen más IFBB Pro League, aminek semmi köze nincs egymáshoz, csak nagyon hasonló a nevük.
De ez fölveti még azt a problémát, hogy itt igazából ellenőrzés nincs. Más sportágban pedig létezik ellenőrzés, létezik a lebokásnak kockázata, és üldözik is ezt a jelenséget. Tehát önmagában az, hogy normasértés történik, mint minden sportágban, ezt elmondhatjuk, az még nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a probléma is lenne.
Igen, viszont azért fontos hozzátenni, hogy nyilván az IFBB Pro League sem támogatja ezt, és nem ajánlja senkinek, és szerintem azt feltételezi jó hiszeműen, hogy itt senki nem használ, ezért nem is.
Na jó, de hát ez.
Igen, de szerintem ezen alapul.
Ez inkább már inkább kicsit képmutatás.
Igen,
nem?
De ezen alapulhat szerintem ez az egész, hogy nem nincs erre vizsgálat, vagy ilyesmi.
Az egyenlőség kérdésköre fölmerül minden egyes sportágban. Szerinted a nők és a férfiak, hogyha elismerés vonatkozásában nézzük, és ez legyen pénzbeli, vagy a közösségi elismerés, egyenlők-e a férfi testépítőkkel?
Hát a social médiában abszolút nem, én azt érzem. Tehát megnézzük, a mostani Miss Bikini, neki van például 600 ezer követője, a Chris Bumsteadnek pedig 6 millió. Úgyhogy azért nagyon-nagyon nem egy pályán mozog szerintem ez az egész, de én azt érzem, hogy mostanra már egyre jobban kezdik elismerni a nők teljesítményét is, mert azért nőként fontos hozzátenni, hogy a mi testzsírszázalékunk alapból sokkal magasabb az egészséges szint, és ezért nekünk szerintem nehezebb is elérni azt a testzsírszázalékot, ami a színpadon szükséges, és ezért szerintem egyre jobban kezdik elismerni. Korábban én is nagyon sokszor megkaptam, hogy úristen, ez nem teljesítmény, és ez nem sport, meg csak pucsit azt a színpadon. Aztán most arra már azt látom, hogy azért egyre többen elismerik, és mondják, hogy azért 20 hétig végig, mert tudják egyre többen, hogy mi van mögötte. Mert eddig csak azt látták, hogy mi van a színpadon, így pucsítasz, úgy pucsítasz. Aztán most már egyre többen látják a hátterét, és így egyre kezd elismertebb lenni. De én azt látom, hogy abszolút a férfiak még továbbra is sokkal. Hát látványosabb is. Most például egy bikini versenyző egy hétköznapi utcai ruhában nem mondod meg róla, hogy versenyző. Azért egy férfi testépítő, ha bármilyen ruha van rajta, akkor is látszik rajta, hogy akkora, mint egy kétajtós szekrény, és ezért is szerintem elismertebbek. De pénzjutalmazásban én azt látom, hogy ugyanannyit kapnak a kategóriákban, szóval ott nincs különbség.
Amit még szóba akartam hozni, az a fitness kultúra, egészség, rekreáció, sport témaköre, mert te, mint edző is jelen vagy ezen a téren, és rá kell néznünk erre, hogy Magyarországon mi a helyzet, és hát siralmas, röviden, hogy ezt valahogy adatokkal is alátámasszom. Az Euróbarométer 2022-es felmérése, ez a legfrissebb, ami a társadalom fizikai aktivitásáról szól. Ebben a felmérésben a magyarok 59%-a úgy válaszolt, hogy soha nem sportol. Az is érdekes, hogy például fitness klubba, ami esetben releváns lehet, csak 8% jár az európai átlag 13%-hoz képest. Nyilvánvaló, hogy ezeknek sokféle oka van, az egyik leggyakoribb szerintem az időhiány, illetve az erőforrás hiány, hiszen azért nem olcsó kiváltani a kondibérletet, ha meg már ott vagy általában szakértői segítségkel, tehát akkor személyedzőnek kell fizetned, de ezen túl bennem érlelődött egy olyan gondolat, hogy van egy másik oka is, és ez teljesen szubjektív benyomásokon alapul, de azt látom, hogy akik a fitnessiparban dolgoznak, és ez lehet akár egy konditerem, vagy személyi edzők, egy olyan képet sugároznak sokszor, ami egyrészt idegenkedést okoz, másrészt nem elérhető célokat. Tehát itt gondolok arra, hogy tényleg olyan extremitások vannak példaként, mint akár te egyébként, mint versenysportoló, tehát, és ennek, vagy például a nőknél a kerekpopsi, ami valljuk be, genetika.
Szinte elérhető.
Genetika. Tehát ugyancsak nem tud mit kezdeni. És van a kommunikációnak egy másik ága, ami meg ez a teljesítményfókusz, hogy győzd le magad, te vagy a harcos farkas, menjél le, googoljál úgy, ahogy soha senki nem googolt még.
Igen.
És ezt a kettőt érzem valahol a kommunikáció főcsapás irányának, pedig lehetne az is, hogy a sport az micsoda, a sport egy élmény, vagy a sportod egy közösséget. Nem Igen. kell feltétlenül legyőznöd magad, azért menjél le, mert jól fogod magad érezni.
Igen,
és nem érzed azt, hogy ti egy kicsit a pénztárcátok ellen dolgoztok egyébként?
Hú, hát ez egy nagy témakör, és nagyon sok minden jutott eszembe már most, és hol is kezdjem. Azért sokan arra fogják tényleg, hogy ugye erőforrás hiány, és anyagiakban ezt nem engedhetik meg, de erre mindig azt mondom, hogy futni elmenni nem kerül semmibe. Szóval, hogyha csak azon múlik, hogy tudsz-e mozogni vagy sem, hogy van-e rá pénzed, akkor ahhoz nem kell pénz, hogy elmenj futni mondjuk 2 kilométert, egy nap az 10 perc mondjuk. Hogyha pedig időhiány van, azt abszolút megértem, mert az, hát igen, egy nagy probléma. Viszont ebben is nyilván lehet fejlődni az időbeosztás, stb. Szóval sokszor mondjuk ezt, és ma már elég elcsépelt, de még mindig így van, hogy arra van ideje az embernek, amire szakít. Csak nyilván egy 3 gyerekes anyukának nem biztos, hogy arra lesz ideje, hogy még elmenjen egy órát edzeni. És azt is gondolom, hogy mindenki már kondizni akar. De hát annyi sport van, és mai napig találkozok olyannal, aki egyszerűen nem élvezi a konditermi edzést, de akkor nem kell csinálni. És meg kell találni azt a mozgásformát, amit élvezel. És pontosan ezt szoktam ajánlani, hogy a táncolás is például annyira jó mozgásforma, hogy ott érzi a legkevésbé azt az ember, hogy sportol szerintem, és mégis égeted a kalóriákat, és mozogsz, és stb. És sokan, akik nem sportolnak egyáltalán, nem tudják, hogy mennyire jól fogják utána érezni magukat, mert közben lehet, hogy szenvedsz, én a mai napig szenvedek, mindenki szenved az edzés közben, és utána viszont annyira jó érzés, hogy ezt pedig nem tudják, és hogyha ezt megtapasztalnák egyszer, akkor szerintem sokkal többen sportolnának, de amíg nem tapasztalják ezt meg, addig ezt sose fogják elkezdeni valószínűleg, és mit akartam megmondani, hogy hú, én azért kicsit érzem a kormánynak a felelősségét is ebben, mert oké, hogy támogatjuk a focit, mint az őrület, de csak az élvonalat, és az utánpótlás meg szinte egyáltalán, és és a focit is csak nézzük, és szurkolunk, de mindenkit hibáztatunk, az olimpiát is csak nézzük, és szurkolunk, de senki nem akar elkezdeni sportolni, és azért én ebbe is érzem egy kicsit a hibát.
Én ezt kicsit úgy fordítanám meg egyébként, hogy én látok, sőt, szerintem egyébként, amit a versenysportban bekövetkező változás, én őszintén szóval azt pozitívnak értékelem, és ez az utánpótlásra is kiterjed, de itt szigorúan a versenysportról van szó. Olyan infrastruktúrális erőlépések vannak, megfordulok ezekben az uszodákban, egyszerűen látom, hogy mondjuk Egerben egy nyitott uszodát hogyan újítanak föl, és amikor 2000-es években én ott sportoltam, akkor hogy nézett ki? Most meg, hogy óriási a különbség. Amiben szerintem elmaradás van, az pont ez a rekreációs sport, szabadidős sport, és ez a közoktatásnál kezdődik egyébként. Abszolút. Mert én viszont voltam még, amikor bevezették a mindennapos tesit, és akkor a folyosón sportoltunk, sportoltunk testnevelés, ahol ott volt, hiszen nem volt terem. Ez az egyik, másrészt tartalmilag is szerintem nagyon elmaradott az anyag, kidobnak egy labdát, focizzál, pedig ott van az a pont, a közoktatásban, amikor meg kell tanulniuk sporton, és meg kell tanulniuk ezt élvezni.
Meg a sport szeretetét ott.
És hogy minden nap beépüljön nekik, egyszerűen már csak azért is, mert aki gyerekkorában elhízik, annak nagyon rossz esélyei vannak a jövőben.
És általában az emberek nagy többségénél, hogyha gyerekkorában nem sportolt, nem fog elkezdeni felnőttként se.
Viszont a kérdésre ugye nem válaszoltál, azt megkerülted, hogy a ti kommunikációtok, és most, hogy ti az elég tág.
Mint testi bírtok.
De hogy az szerinted mennyiben segíti az embereket, hogy lejöjjenek oda, és hogy mert tudom, hogy megszólítotok emberek, ez nem is kérdés. Nem véletlenül szit. De lehetne nagyobb tömeget megszólítani másféle kommunikációval?
Azért ez függ attól, hogy tényleg milyen a kommunikációja, mert ismerek olyat, aki egyáltalán nem ez a motiváló típus, de például én rendszeresen kapom azokat az üzeneteket, hogy de jó, hogy ma kiraktad ezt a videót, akkor most elmegyek edzeni én is. Szóval én azt gondolom, hogy azért van mozgató ereje a tartalmaimnak, és tök jó olvasni ezeket, hogy rendszeresen kapom azokat, hogy például én valamelyik nap mondjuk éreztem, hogy basszus, már minek rakom ki a 100. edzős videót, kit érdekel már, én is unom. És akkor pont aznap jött mondjuk 3 üzenet, hogy de jó, hogy minden nap kiteszed, mert akkor ma is végigcsináltam, nem volt kedvem, de elmentem. Szóval azért én azt érzem, hogy van pozitív hatása. Nyilván az is lehet, hogy egy negatív élményt ad nekik, hogy én sose fogok így kinézni, akkor minek csináljam, meg akkor el se kezdem, ha úgyse lesz ilyen, de azért szerintem több a pozitív hatása.
Térjünk rá az elhízásra. Ez hát érzékeny pont bizonyos szempontból.
Főleg itt Magyarországon.
Igen, az objektív oka, amiért érzékeny, hogy Magyarországon a túlsúlyosok és elhízottak aránya az kb. 60%. A legfrissebb felmérés szerint, ugye ez BMI alapján számolja, ami a kilogramban megadott testtömeg és a testmagasság négyzetének hányadosa. Viszont erről el kell mondani, hogy csak egy ilyen nagyjáboli képet ad, azért ez például nem szolgáltatott információt a testsír százalékról, maximum valószínűségi alapon, de hogy ez könnyen kiszámítható, és most ebben a mutatóban Európában mi a negyedik legrosszabbak vagyunk. Igen, szóval olvashatták cikként, úgyhogy csak a túlsúlyosokat nézték, és ott már másodikok voltunk. De ami a lényeg, hogy itt azért van ilyen probléma. És ami szerintem még problémás ezen a ponton, az az, hogy hogyan keretezzük ezt a problémát. Ez nagyon nem mindegy. Van szerintem, és ez jól ketté válik, van egy esztétikai síkja az elhízás diskurzusnak, és van egy egészségügyi. Én úgy gondolom, hogy az esztétikai vita erről értelmetlen, tartalmatlan, nem lehet igazából, és tényleg csak káros hatásai vannak, hogyha arról fogunk beszélni, hogy az elhízott ember szép vagy nem szép. Én nem látom ezt hova vinni a társadalmat, mennyiben segítene ezt a problémát, és a probléma itt jön be, mert az viszont ténykérdés, hogy egészségügyi szinten probléma. Nem egészséges, túlsúlyosnak, elhízottnak lenni, és ezt segítő szándékkal mondom, tehát nekem is vannak ismerőseim, akik ilyen problémával küzdenek. Ráadásul nem is annyira egyszerű a kilábalás belőle, még ha az egyéni felelősség megjelenik minden szintjén, igazából ennek, mert akinek hormonális elváltozása van, és ez nagyon sok idő, erőforrás, de annak utána kell menni, annak az oki tényezője az nem az lesz, hogy nem mozog, vagy legalábbis a mozgás az már nem fogja megoldani, vagy a jó étrend ezt a problémát. Szerinted a testépítés fitness kultúra az elmozdítja-e inkább ebbe az esztétikai irányba a vitát?
Hogy... Abszolút, persze. Igen, és viszont azért azt fontos hozzátenni, hogy szerintem azért sem gondolják, vagy sokan úgy vannak vele, hogy hát én jó vagyok így, most jó ez így, jól érzem magam a bőrömbe, stb. De, és én tökre megértem, és amúgy irigylem azokat, akik jól érzik magukat, és nem foglalkozik vele, és csomószor kívánom azt, hogy bárcsak engem se érdekelne, sokkal nyugodtabbak lennének a mindennapjaim, és viszont azt fontos hozzátenni, hogy amikor egy versenyző a versenyformában van, akkor tehát az az érzés, az valami hihetetlen, hogy jól érzed magad a bőrödbe is, és jól áll rajtad a ruha, és tényleg maga, ez olyan magabiztosságot ad, ami az egész napodra hatással van, és a kedvedre, az életerőre, mindenre hatással van. És ezáltal én azt gondolom, hogy aki ezt sose tapasztalja meg, hogy milyen érzés az, amikor tényleg jól érzed magad a bőrödben, mert tényleg azt érzed, hogy most jó, és nem szorít a ruha, nem kényelmetlen, és nem frusztrál az, hogy most itt kibújjan, ott kibújjan. Úgyhogy ezt, hogyha sosem tapasztalják meg, akkor szerintem ezért sincs akkora motiváció bennük, hogy akkor én ezt most csináljam, és rendszeresen, és folyamatosan, mert egyszerűen nem tudja meg ezt az érzést, és azt gondolom, hogy ez szerintem egy fontos tényező ebben az egészben.
Nagyon fontos dologra tapintottál szerintem rá, ez a jól érzés, mert ugye kétféleképp lehet ezt az üzenetet megfogalmazni, hogy gyere azért edzeni, hogy jól néz ki, és gyere azért edzeni, hogy jól érezd magad.
Igen.
Ez az egyáltalán nem ugyanazt jelenti.
Igen, és pontosan az, hogy az edzés is nem azért edzel, hogy jól néz ki, hanem mert utána tényleg annyira jó érzés, nem közben már mondtam, ez borzasztó érzés edzés közben lenni, de utána tényleg annyira jó érzés. Ilyenkor dopamin is szerintem sokkal fentebb van bennünk, hogy ilyen boldogság érzed, hogy elégedett vagy, és tudod, hogy végigcsináltad, és ha csak 30 percet edzettél, akkor is azt hiszed, hogy jól van, legalább megcsináltam, és nem otthon feküdtem. Szóval ez szerintem nagyon sokat hozzátesz az egész napos kedvünkre is.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm Árcsibát, hogy ilyen jól viselkedtél az egy óra alatt.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
Nektek hallgatók pedig köszönöm, hogy meghallgattátok az adást, kövessétek a csatornát az újabb tartalmakért.